vonalban pedig Síri Zsuzsa, izraeli tudósítónk. Kezicsókolom, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Ugye a hír az, amit ismerünk, hogy még nem döntött el Izrael, hogy hogyan válaszoljon erre a bizonyos iráni támadásra. Mit tudunk többet esetleg? Történt-e valami az éjszaka?
Az éjszaka nem történt, de tegnap délután volt egy szűk hadi kabinetülés, ahol megbeszélték azt, hogy miféle ellencsapásra vállalkozom Izrael, ha vállalkozik, és mikor, mert nem sürget az idő, akár fél évvel, évekkel később is megtörténhet egy ellencsapás. A nemzetközi közösség azt szeretné, hogyha Izrael önmérsékletet tanúsítana. A kormányon belül ugyanakkor vannak olyan pártok, amelyek azt mondják, hogy az iráni elrettentés érdekében az Irán többet ugyanilyen, vagy ha ez hasonló támadást ne hajthasson végre Izrael ellen, szükség lenne egy komoly ellencsapásra, amire azért nehéz gondolni pillanatnyilag, mert Iránnak nincs légvédelme szemben Izraellel. Izraelnek hát láthattuk, hogy micsoda légvédelme van, és milyen szövetségesei, amelyek megakadályozták gyakorlatilag az iráni támadást. Ezzel szemben, hogyha bármilyen csapást is végrehajtanának Iránban, az aránytalan lenne ugye a nemzetközi szóhasználatban használt kifejezés szerint, mert ott nincs olyan légvédelme, amely ezt megakadályozhatná.
Hogyan zajlik most ott az élet? Ugye a hírekből hallottuk, hogy a környező országokban is, Izraelben is megnyitották a légteret, ugye ez előtte zárlat alatt volt, pont a támadás, illetve a védekezés miatt, de hogy élnek most ott?
Gyakorlatilag visszatért az élet a rendes kerékvágásba. Eredetileg szombat délután azt hirdették meg, hogy zárva lesznek az iskolák, amelyekben elvileg tavaszi szünet van, de van rengeteg napközis tábor, kirándulások, szabadidős tevékenységek. Ezeket lemondták vasárnapra és hétfőre, de a tegnapi nap zárva is voltak, de ma újraindult minden az oktatási intézményekben, a felsőoktatásban is. Tehát gyakorlatilag minden ugyanolyan, mint a támadás előtt volt. Úgy tűnik, Izrael egyértelműen ezzel kinyilvánította, hogy véget ért ez a támadás, és hát gyakorlatilag az emberek ugyanazt csinálják, mint mindig, járnak a boltokba, nyitva vannak a hivatalok, intézik az ügyeiket, rengetegen takarítják a lakást, mert jövő héten Pészach, zsidó húsvét lesz, és ilyenkor ragyognia kell a lakásnak, hívják az emberek a vendégeket, nagy ünnepi vacsorákra készülnek, vásárolják az élelmet, főznek. Tehát a Pészach előtti héten szokásos mindennapokat éri Izrael.
Mit mondtak a lakosságnak, hogy mire számítsanak, hiszen ugye azért itt van egy konfliktus a Hamasszal is, tehát tulajdonképpen egy ilyen elhúzódó harci helyzet az, ami körülveszi ott a hétköznapi életet is azért akárhogy is.
Igen, hát fél évet tart, október 7-e óta tart a háború a Hamasszal, továbbra is 133 túsz van a gázai övezetben, Izraelből elhurcolt izraeliek. És hát ez természetesen jelen van a hétköznapokban, vannak tüntetések, amelyek az a hozatalukat követelik. Folyamatosan erről szól a média, miként lehet ezt elérni. A Hamas visszautasította Izrael legújabb, már sokkal engedékenyebb javaslatát. Pillanatnyilag nem látni, hogy ennek hogyan és mikor lesz vége.
Megszakadt a vonalunk, végül is elég sok mindent megtudtunk, Síri Zsuzsát hallották Izraelből, és már is folytatjuk Somkuti Bálinttal, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének kutatójával. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Mi itt a legfőbb veszély most? Ugye a hírek szerint nem döntötték el, hogy mi lesz a válaszcsapás. A tudósítónk azt mondta, hogy az ottani információk szerint nem kell feltétlenül erre azonnal válaszolni. Lehet, hogy fél év múlva lesz, lehet, hogy egy hét múlva, lehet, hogy egy hónap múlva. Mire lehet számítani? A nemzetközi közösség önmérsékletre intette mindkét felet. Ön hogy látja?
A döntés egyértelműen Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök kezében van. Egyesült Államok jelentős nyomást fejtett ki szövetségesére Izraelre, hogy mérsékeljön magát, úgyhogy ezek a hírek valósnak bizonyulnak, amiben én is nagyon reménykedem, akkor elkerülhető a konfliktus kiszélesedése. Amennyiben a közeljövőben várható valamilyen támadás, akár hasonló módon iráni külföldi érdekeltségek ellen Szíriában, vagy egyéb helyeken, amelyet Izraelhez lehet kötni, vagy akár Irán ellen, iráni terület ellen, abban az esetben sem elkerülhetetlen az eszkaláció. Hál' Istennek egyelőre ennek kevés jele van.
Elevenítsük fel egy kicsit az előzményeket. Volt itt két támadás, amit ugye Izraelnek tulajdonít Irán. Azért volt ez erre egy bizonyos válasz, annak fogható fel?
Gyakorlatilag igen, egyértelműen ugye nem vállalta fel Izrael az Irán damaszkuszi nagykövetsége, vagy egyébként a diplomáciai kirendeltség elleni támadást, amelyben 8 iráni tiszt köztük 3 tábornok halt meg a hírek szerint. De ez mindenképpen egy olyan lépés volt, amelyet ebben az amúgy sem túl jó viszonyban is lehet barátságtalannak minősíteni. Ugye a diplomáciai létesítményre vonatkozik a bécsi megállapodás, meg mind a két fél aláírója. És innentől kezdve indult meg az a spirál, ami végül is ebben a támadásban kulminálódott.
Ez a bizonyos védekezés mire enged következtetni? Mert ugye itt a támadó eszközök jelentős részét sikerült semlegesíteni, mielőtt elérték volna a célpontokat. Ebben részt vettek nyugati szövetségesek is.
Amit érdemes kihangsúlyozni az az, hogy Irán nagyon nyilvánosan készült erre a válaszcsapásra, és megnemesített információk szerint látványosan indítóállásba vittek cirkáló rakétákat, balisztikus rakéták telephelyén, tehát egy olyan katonai bázison, ahol ezeket tárolják, ott már korábban kihelyezték ezeket az eszközöket indításra készen, tehát minden látványos jelet megadtak annak, hogy egy támadás készül. Ugye a hírek szerint egy ma reggeli hír, hogy Svájcon keresztül Washingtont is értesítették arról, hogy egy korlátozott csapást fognak mérni Izraelre. Innentől kezdve az amerikai légierő, az izraeli légierő, sőt még a jordán légierő is felkészülten várta ezeket a többségében lassan repülő eszközöket, hiszen a 300 valamennyi eszköznek a túlnyomó része a cirkáló rakéta és drón volt, amelynek a sebessége a 200-tól az 500 km/h terjed, amiket viszonylag egyszerű lelőni. A balisztikus rakéták okozták a nagyobb gondot, itt 110 darab balisztikus rakétáról beszélünk. Izrael rendelkezik egy Nyíl nevű, Arrow nevű balisztikus rakétavédelmi rendszerrel, amely kitűnőre vizsgázott.
Voltak itt szövetségesek is, ugye legutóbb a franciák jelentették be, hogy ők is részt vettek, de a britek meg az amerikaiak mindenképpen.
Pontosan. Ja, az a különlegessége ennek a történetnek, hogy olyan államok támogatták Izraelt önvédelmében, amelyek azért az utóbbi időben nem voltak minden körülmények között, nem nyilatkoztak minden körülmények között támogatólag az izraeli hadműveletekről a gázai övezetben. Az Egyesült Államok esetében például Joe Biden kormánya véleményem szerint nyáron konkrétan megpróbálta megbuktatni Netanyahut, úgyhogy itt azért egy nagyon érdekes szituáció bontakozott ki. Én tartok attól, hogy ugyanaz a helyzet fog előállni, hogy ami a gázai hadműveletet kiváltó Hamas terrortámadás után állt be, hogy a konkrét katonai védekezésben segítenek, de bármikor, amikor Izrael megpróbál válaszolni, akkor már felmerülnek a politikai kritikák. Most ebben a helyzetben nyilvánvalóan az az érdeke mindenkinek, hogy Izrael nem érjen azonnali válaszcsapást és kikerülten Irán területére, de esetleg bármilyen más lépést tenne, amit ezek az államok elleneznének, akkor úgy nagyjából kidőlne, hogy meddig tartanak a szolidaritásnak a határai. Az minden esetben jelentős siker, hogy még a jordán légierő is segített ebben, amit tegyük hozzá, hogy jordán légteret engedély nélkül és indokolatlanul sértették meg ezek az iráni repülőeszközök.
Mi lehet a magyarázata annak, hogy Irán bemutatta, tulajdonképpen felhívta a figyelmet arra, hogy támadni fog? Ez akkor egy belpolitikai üzenet? Mert hiszen azt látjuk, halljuk, illetve a hírekben tudomásunkra jut, hogy ugye tömegek éltették ezt az akciót az utcán. Mert hiszen, hogyha eredményességre törekedett volna, akkor ez a magatartás különös egy hadviselőfél szempontjából, vagy legalábbis hát, aki akciót akar indítani.
Mindenképpen, ugye azért nem gondolta sok hozzám hasonló szakértő sem, de szerintem még a HIA, tehát a háborúpárti szakértők sem, azok többsége sem, hogy tényleges támadás lesz, mert egy ilyen csapás, hogyha tényleges károkat okoz, erre Izrael valószínűleg minden rendelkezésre álló eszközzel, idejét tartva megpusztó fegyvereket is válaszolt volna. Tehát ezt akármilyen furcsa és egy ilyen szituációban a rég letűnt korok ilyen harci pózolásának fogható föl, amikor a harcos megmutatta a két ellenséges hadsereg közötti senki földjén a fegyvereit, a tudását, és alkalomattán ezzel próbált elrettenteni az ellenfelet vagy az ellenséget a további támadástól, hogy ezt láttuk modern változatban. És gyakorlatilag az egésznek nem annyira a konkrét károkozás volt a célja, mint az, hogy megmutassa úgy a belföldi, mint a külföldi közösségnek, hogy Irán képes és elég merész ahhoz, hogy egy ilyen lépést megtegyen. Nyilvánvalóan abban az esetben, ha valamilyen aránytalan támadás ír, hogy az előzőben elhangzott, akkor ő fel tudja mutatni azt, hogy ő bárpedig kiállt a palesztinok mellett, illetve vállalta a kockázatot, hogy egy erősebb ellenfélel harcba bocsátkozott.
Itt a forradalmi gárda tekintélye is ennek megerősítése, mondjuk a mundérbecsülete is lehet a háttérben, hiszen egy korábbi akcióban szintén a forradalmi gárda egyik vezetőtábornoka volt az áldozat.
Igen, pontosan, tehát az úgynevezett stratégiai csapásmérő erőknek a jelentős része a forradalmi gárda kezében van, és ők azok a gépek, akik fejlesztik is ezeket az eszközöket. Tehát ez egy olyan megmozdulás volt, amely belföldön is megerősítette a tekintélyüket, illetve hát a nemzetközi közösség számára is egy fontos üzenet volt, hogy ne felejtsük el, hogy Egyiptom ugyan elítélte a támadást, de nem nevesítette Iránt például. Tehát itt azért látszik az, hogy a szunita ellentét ebben a kérdésben azért sokkal csekélyebb, mint más területeken. Sőt, hogyha Irán egy ilyen kvázi áldozatszerepbe tudja magát manőverezni, onnantól kezdve alkalmattán a szunita lakosság támogatását is kivívhatja a szunita többségű országokban.
Köszönöm szépen, Somkuti Bálintot, a Matthias Corvinus Collegium geopolitikai műhelyének kutatóját hallották.